Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Sok-sok évvel ezelőtt elkezdtünk 18 sémáról beszélgetni. És a 18 sémának az az érdekessége vagy lényege, hogy valamikor gyerekkorban alakulnak ki bennünk érzések, gondolatok, kapcsolódnak hozzá fizikai állapotok, ezekhez rendelt, szelektíven összegyűjtött emlékek, és egészen úgy érezzük, hogy ez a valóság, és hogy minden pont úgy van, ahogy mi azt belül megéljük, közben mi mindannyian, akik itt vagyunk, néhány sémának a logikáját és belső világát éljük meg újból és újból és újból, és erre azt mondjuk, hogy ez a valóság. És hogy ezért kezdtünk el beszélgetni a sémákról, hogy rá is lássunk arra, hogy amire mi azt mondjuk, hogy ez az evidencia, ez így van, ez a természetes, ez az élet, én ilyen vagyok, az emberek ilyenek, a világ olyan, az... hogy az nem úgy van, egyetlen mondatban foglaltuk össze akkor a tapasztalatot, ez pedig így van, az élet mindig több, mint az élet tapasztalataink. Mindig messze-messze több, mint az élet tapasztalataink, akármennyi is van, az a séma, amiről most beszélünk, ez a köhi. Könyörtelen mérték hiperkritikusság, könyörtelen mérték túlzó kritikusság. Vagyis, hogy van bennünk egy állandó szorítás, állandó nyomás azzal kapcsolatosan, hogy ez nem elég, hogy nem jó, hogy tökéletesnek kell lenni, és a 90% az még nulla, és a 100% az egyedül elfogadható. Ez a világ. És így jutottunk el oda, hogy beszéljünk a kiégésről, amikor könyörtelenek vagyunk saját magunkkal. Olyan mértéket állítunk föl magunk számára, és olyan kritikusak vagyunk magunkkal, hogy azt mondjuk, hogy még, és ebben szép lassan kiégünk. És ide tartozik az is, hogy akkor elkezdtünk beszélni a társkapcsolatról. Kiégés a társkapcsolatban, kiégés férként, nőként, feleségként, apaként, anyaként, nagymamaként, nagypapaként. És hogy természetesen itt is érvényes lesz majd az ránk, hogy túlzó mérték, hiperkritikusság a társunkkal. Nagyon is. A szerelem elhiteti velünk, hiába vagyunk 30 vagy 60 évesek, hogy mégiscsak lehet. Hogy mégiscsak lehet úgy, ahogy a csecsemőnek az anya, és lehet úgy, ahogy pici óvodáskorban mégiscsak, vagy a serdülőkorban, vagy mégiscsak, hogy lehet. És aztán kiderül végérvényesen, hogy nem. Tehát egy hónap múlva már nem olyan. Ez lehet, hogy egy hónap, ugye tudjátok, a hormon háztartásunk ismeretében 2,5 év után már biztos. Akkor mindenképpen megtörténik az, hogy úgy... És akkor van egy tudatos, nem tudatos lehetőségünk, visszamegyünk a startmezőre, anyacsecsemő kapcsolat, és várunk egy újabb szerelmet, hogy megint el... ringathassuk magunkat abban a vágyban, hogy mégiscsak az élet megadja úgy a vágyaink beteljesedését, ahogy ebben a három élet szakaszban valahogy még vártuk. Mi van ennek a pólónak a hátulján? Nem akarok felnőni. Nem akarok felnőni. És a szerelem adja az utolsó esélyt arra, hogy még valahogy gyerekként beteljesedjen az életem. Csecsemőként, kisgyerekként és erdülőként. Úgy, de jó lenne. Szeressen valaki föltétel nélkül és elvárások nélkül. Na, ezekről beszélünk. Itt vannak ezek a vágyak. Hozzuk három szakaszból biztosan. Annak a beteljesülését és beteljesületlenségét. És aztán itt megéljük azt, ami megtörténik, hogy hát nem olyan. Mert este én beszélgetni akartam vele, és aludt. Jó, hát én is szoktam aludni, nem azért, de valahogy ennek már tudjátok, egy más jelentése van. Mert azért az első hónapban azt mondta, hogy nem akarok aludni. Ugye így volt, azt mondta, hogy fogni akarom a kezed, a vállad, a derekad, fogni akarlak, nem alszom. Most alszik. Most vagy nem az igazi, vagy Én mindig így járok. Vagy nem tudom megtalálni. Nem tudom, most azon fantáziálok, hogy abba hagyom. Így nem érdemes. Ennyi az emberi élet, így? Jó, hát még egy béliszt megiszok, de... Jó, hát akkor ennyi. Akkor úgy látszik, hogy két bélizzel még valahogy. Jó, hát aztán egy kis tojáslikört még rátolok. Jó, hát akkor... Akkor és akkor másnap reggel fölkelek, és akkor toljuk, ugye? A harmadik, hogy az a vágyunk ott valahogyan beteljesedik. És ez izgat bennünket, hogyan teljesedik be a vágyunk, amit hozunk magzati csecsemőkorból, és aztán kisiskoláskor, óvodáskor, és serdülőkor, nyilván a többi helyről is, de ezek kiemelkedő pillanatok, vagy életszakaszok. Hogyan teljesedik be a vágyunk? Ez izgat engem. Mert létezik ez a harmadik lépés. És akkor első, találja ki. Most nem mondom már a lépéseket, kiderül, hogy nem találjak, és akkor rájövök, hogy anélkül, hogy kitalálná, is van valami szép, ahogyan ez beteljesedik. Második volt, legyen kedve hozzá, a vágyaimmal teremtsem meg az életet, a kapcsolatot, az elég legyen vágyakozni, és az legyen úgy, ahogy én vágyakozom. Hadd legyek mindenható, és hadd éljem át, hogy elég, hogy vagyok. Az legyen elég. És akkor jön a hatodik, nem ez volt a hatodik. Igen, hat. Elég, ha vagyok. Hét, nem tudtam ellenállni. Emlékeztek, erről még beszéltünk. Úgy kezdünk, hogy nem tudtam ellenállni, és aztán hozok egy döntést, hogy nem akarok ellenállni. És akkor már most így. És akkor jön a nyolcadik, spontán. Spontán. Mi ez, hogy spontán? Itt azt mondjuk, legyen spontán, történjen meg, úgy, hogy egyformán nagyon akarjuk. De nem mondjuk ki, nem beszélünk róla, csak megtörténik. 25 év házasság után. Tehát általában ezt az illúziónkat elvesztjük, hogy ez így lenne. De akkor a kérdés, hogy ez a vágyunk mégiscsak valahogyan, hogyan teljesedik be? Hogyan? Hogy akkor csak a veszteség van, vagy valahogy a veszteségen keresztül jutva beteljesedik-e? Ez a kérdés. Az első, például, hogy megengedem neked az önkifejezés szabadságát. Hogy megélem azt, hogy azzal, hogy te nekem föltárod, és elmondod, és kifejezed, ez a bizalom, hogy te itt engeded meg, hogy nekem megengeded, hogy lássam a gyöngeséged. Hogy én lehetek az az ember, aki előtt megmersz valamit mutatni, amit egyébként a vakolat mögé rejtesz. Hogy én ezt tudhatom és láthatom. És ebben van valami nagyon nagy bizalom, ahogy egy gyerek a létezésével rábízza magát a környezetére. Hogy ez egy bizalom is. Hogyha elkezdtem azért dolgozni, hogy ne csak az igazi legyek, hanem egy igaz ember, akkor a spontaneitásból spontán valami jó tud születni. És ez nagyon fölemelő. Minden olyan pillanat, amikor lehetne így is, és úgy is, és te ott a pillanatban úgy döntesz, hogy valami jót adsz nekem. Hogy igent mondasz rám. Csinálhatnád másképpen is, ezer okod lehetne rá, és mégse úgy csinálod. Ezt nagyon fölemelőnek tartom. Tehát igen, lehet, hogy elvesztünk valamit, spontán, de közben pedig meg tudjuk becsülni az összes olyan pillanatot, amikor látom, hogy úgy döntesz ott a pillanatnak a világában, hogy igent mondasz rám. Az nem mondhatná nemet is. Nem, de úgy van, hogy egy tartós kapcsolatban ezer okunk van már a sértettségre. Ugye, hogy valamit az orrod alá dörköljek, hogy valamit előszedjek, valamit fölhánytorgassak, valamire ráutaljak, valami. Tehát egy hihetetlen repertoár tudunk előhúzni a múlt hihetetlen csodás világa annak, hogy hogyan bántsuk egymást. A legpusztítóbb kommunikációk sorába az tartozik, mikor elindulunk egy pillanatnyi konfliktusból, ismerős ez, ugye? hogy lefelejtsen, szerintem vegyél pulóvert is, mert este már hűvös lesz, hiába volt ma 20 fok. Na, ne szórakozz már velem, hát csak el tudom dönteni, hogy veszek-e pulóvert, vagy nem. És amikor a jelenben nem vesszük elő a múltból azt a számtalan dolgot, amit mind elő tudnánk venni, az nagyon nagy dolog. Akkor képesek vagyunk a jelenben maradni, és a jelenben, a jelenből valami jót ki tudunk fejezni. Hí, de nagy dolog az. Na, jó. Igen, aztán az is milyen nagyszerű, hogy éppenséggel visszaszólhatnék, vagy úgy, ezt mind megtehetném, és hogy tudatosan nem csinálom. Ezt így mondhatnám, korlátozom magam. Tudatosan korlátozom magam, és egy csomó mindent nem csinálok meg veled. Ezt tudatosan csinálom. De hogy helyette mit csinálok, abban mindig ott van a rugalmasság, a pillanat és a spontaneitás. És kétségkívül számtalan döntést hoztam, hogy mi mindent nem fogok megcsinálni veled. Hogy azt soha nem teszem meg, pedig meg tudnám csinálni. És ezért vannak helyzetek, mondhatjuk azt, hogy ne, hát az a spontaneitásomat korlátozom, ugye? Ne tudnék így is, meg úgy is. Hát ez már nem olyan spontán, ez már nem olyan, hogy annak a szépsége, hogy tudjuk egymásról, hogy mind a ketten tudnánk egymást bántani, és nem csináljuk. Egy tartós kapcsolatban van bőséges tapasztalatunk arról, hogy hogyan tudjuk egymást kicsinálni. Ezt nagyon jól tudjuk. Mert egy tartós kapcsolatban épp a szerelem révén képesek voltunk a tudattalanok révén egymásra hangolódni, ezért mindenképpen megtörténik az akarva, akaratlanul, hogy képes vagyok ott gyomorszájon vágni téged, ahol a legjobban fáj. Ezt még az érzelmileg kevésbé intelligens társkapcsolatban élők is meg tudják csinálni. És ilyenkor érezzük, de hogy lehet ilyen szemét, hogy pontot, ahol nekem a legjobban fáj. Ez nagyon gyakran nem tudatos. Egyszerűen csak érezzük ezt a pontot. Ezt szoktuk érezni. Most a spontaneitás utáni vágyunk beteljesedéséhez kötöm azt, amikor újabb és újabb döntéseket hozok, hogy mi az, amit soha nem fogok veled megcsinálni. És akkor azt mondom, hogy ezen a területen belül fogom megmutatni a spontaneitásom. És itt nem fogom megcsinálni, és így se. Ezt én lenyűgözőnek tartom. Vagyis a spontaneitás mögötti beállítódásnak a szépsége. Hogy olyan sok jót tudunk kifejezni spontán. Van a mögött egy döntés. Melyik világból akarjuk spontán kifejezni magunkat? Következő, a pillanat varázsából ihletve. A pillanat varázsa legyen ellenállhatatlanul lenyűgözően bennünket, az ágyhoz szögezően valamilyen. Igen, itt átéljük, hogy jó, hát akkor arra várhatunk, mi kedve lesz. És akkor jön a harmadik, ezt meg úgy lehetne nevezni, az ünneplés kultúrája. Azt mondjuk, a pillanat varázsa, legyen ilyen emelkedett és fenkölt, és az a pillanat. És ide az az élményem, mikor ott voltunk még a Szentkirály utca, és egy éven keresztül hallottuk, hogy elkezdtem beszélni, hogy akkor egy zenekari művet gyakorolt. De elkezdték októberbe, és májusba is ugyanazok a tételek. De olyan volt, hogy teljesen irreálisnak tűnt. Hát nem, fél éve gyakorolták ugyanazt, mert ugye egyre melegebb lett, mindig kinyitottuk az ablakot, és ez árad be. Hát egyszer nem tudtam már nem ezzel foglalkozni néha. És akkor Zsolt barátom, volt az utolsó alkalom, egyszer csak mondta, hogy csukjam be a szemem, és És akkor vége volt az alkalomnak, és akkor becsukva tartottam 3 percig, akkor kinyitottam, ott ült mögöttem az egész zenekar. Mert a Zsolt átment ehhez, megkereste hang után ezt a zenekart, és azt mondta, hogy akarva akaratlanul fél éve hallgatjuk a próbáikat. Hát azért az már nem egy kis dolog, tehát, hogy fél éve beültünk mindig a próbára, és hogy mi lenne, hogyha azt a tételt, amit állandóan hallottunk, egyszer úgy szépen is eljátszom. Hogy úgy elejétől a végéig, hogy na most már ide jutottunk. De az egyszer megrendítő volt. Ott állt egy egész zenekar, senkit nem ismertem, és én nem is adtam nekik semmi jót. Hát semmi jót, nem elviseltük csak őket, hogy próbálkoznak. És hogy fogalmam sincs, hogy Zsolt ezt hogy intézte el, de ott volt 40 zenész. És a 40 zenész, a 10 perc, és hogy minden, hogy eljöttek ezek az emberek a semmiért, a semmire, az ünneplés kultúrája, a pillanat varázsa. A pillanat varázsa. És akkor látjuk, hogy ha pillanaton múlik, sose lesz, és ezért valaki hónapokon keresztül, hogy lehetne, és mint lehetne, és utána elmegy, és fölkér egy zenekart, és akkor mondja, és oda jönnek, és mondhatjuk, ebbe a pillanat varázsából semmi nincs. Egészen addig, ameddig el nem kezdődik a zene. Mert ott meg már van. Hogy az ünneplés kultúrája éppen az, hogy mennyi hihetetlen sok időt, energiát, figyelmet, mindent teszünk bele azért, hogy a pillanat megszülessen. Ugye, hogy egy koncert, egy színházi esemény, vagy valami, hogy milyen bődületesen sokat dolgoznak emberek, mi leülünk, és... jó, harmadik tétel, jó, taps, és emberek mit melóztak azért, hogy mindig meg... A pillanat varázsa ott van, csak most már nagyon sokat dolgozunk érte. De akkor az ott van. És ezért, ahogyan ott valami megtörténik azután, a sok-sok-sok befektetett idő és energia után, azért annak az íze, vagy szépsége, vagy illata, hát minimum vetekszik azzal, mint amikor csecsemőkorban azt éltük meg, hogy vágyakozunk, és jön anya, és kielégülünk. Ez az ünneplés kultúrája, hogy a sok-sok-sok-sok befektetett energia révén történhessen meg valami, ami attól mélyebb és szebb és értékesebb, hogy ez a sok energia benne van. És a másik, hogy annak teret adni, hogy még ha minden úgy is van, ahogy akarjuk, akkor legfőjebb az történik, hogy azt mondom, megfelelt az elvárásaimnak. Ennyi. És hogy minden valami szépségben ott van valami, ami túl van rajtunk, az erőfeszítésünkön, a valami, ami több, mint mi, ami ott adatik. Ez mindig így van. Tudjátok, hogy elégedettség, szeretnénk elégedettek lenni, ugye? Ez nagy téma. Hogy lehetnék elégedett? És volt egy óriási nagy kutatás, nem tudom hány éven keresztül tartott, mennyi ember, mennyi, és végül egyetlen mondatba összefoglalták a kutatók az elégedettség titkát.
Igen, tudjátok, de jó, hát ez csupa boldog ember.
Az elégedettség kulcsa az alacsony elvárás. Minél alacsonyabb az elvárásom az élettel, annál több meglepetésben lesz részem. Adományokban, ajándékokban, szépségben. Alacsony elvárás. Tehát itt az van, hogy csak úgy történjen meg. Az életünkben van, hogy tehát nem történik, és nem úgy történik, és nem akkor történik, és nem vele történik, és ugye? És akkor eltelik 5 év, 10 vagy 20, és egyszer csak van egy áldott pillanat, és valami megtörténik, és akkor tudjuk, hogy na ez az. Hogy ezért érdemes volt ezt az egészet csinálni. Ha valamiért ezért érdemes volt. Papként is nem egy ilyen élményem van, de nem is sok. Nem sok. Akkor élményszerűen, hogy egyszer csak belém hasít ez, hogy na ezért érdemes. Na ez igen. És az az érdekes, hogy ezeket a pillanatokat vagy helyzeteket általában más nem is látja. Ezek valahol nagyon, nagyon belül vannak. Jó, ehhez szerintem már nem akarok mást. Igen. Igen, ez a történjen meg. Még egy kedvenc mondatomat ide hadd, akkor zárásul, hogy ez a fajta érzékenység, hogy van, ami olyan áldott pillanatszerűen megtörténik. Ha készülök rá, hogy felfedezzem, hogy ez mikor jön, és hogy az megtörténik, és utána ragaszkodjak hozzá. És mikor ezt megéljük, akkor egyszer csak itt pedig az történik, hogy azt mondjuk, egyre kevésbé gondolom azt, hogy bármiről beszélhetnék így, hogy van, mert sokkal inkább a dolgoknak az a természete, hogy adatott, vagy adatik, hogy nem van, hanem adatott. Nem van, hanem adatik. És emögött elképzelhetek valakit, de lehet, hogy nem is képzelek el senkit. Az a férfi újból és újból bennem van, ezek olyan alapélményeim, mikor azt mondja, hogy egy gyönyörű vasárnap délután volt, és néztem a gyerekeimet játszani, ott játszottak, és besütött a nap az ablakon, és láttam, hogy a feleségem olyan kedvesen játszik velük, és valahogy olyan, na, hát erre mondják egy ilyen varázslatos pillanat. Szóval, amiben úgy összefoglalódik, hogy hát na, de gyönyörű ez a gyerekek, és itt a feleségem, és hogy süt a nap be a szobába. És azt mondja, hirtelen az jutott eszembe, hogy annyira hálás vagyok, de hogy ezt a hálámat el kellene mondanom. És az az érdekes, most néhány héttel ezelőtt megnéztem Kertész Imrével az egyik utolsó interjút. És hogy sokat beszélt a háláról. Hogy az ember az a lény, aki valahogy azáltal éri meg az emberségét, hogy a háláját kifejezi. Kertész Imre, már idősen. Hogy hát a hála nélkül, hogy? Tehát itt a gyermeki világunk, hogy megtörténik, itt pedig, hogy hálásak vagyunk mindazért, ami adatott. Valahogy sokkal mélyebben megtörténik, mint ami itt a vágyunkban van. Jó, következő, az igazira találva. Na, jó, ezt gyorsan elintézem, mert annyit beszéltünk róla. Itt rájövök, hogy nem vagy az igazi. 2,5 évben belül biztos. És akkor, na de akkor ez hogy van? És akkor két klasszikus irányunk van. Az egyik, rájövök, hogy nekem kéne az igazinak lenni számodra, ezért elkezdek azon dolgozni, hogy én neked az igazi lehessek. És rájövök, hogy még mennyi mindenben lehetne fejlődnöm, hogy te engem szabadon és örömmel és önfeledten azt mondhast, hogy hát tényleg te vagy az igazi. Hát akkor nem azt mondom, hogy neked változnod kell, hogy az igazi legyél, hanem komolyan veszem, hogy te nekem egyszer azt mondtad, hogy Feri, te vagy nekem az igazi. Hűha. Akkor nincs időm kritizálni téged, meg lesni, hogy most befizetted a csekket, vagy nem, mert akkor nekem rengeteg dolgom lett. Hát ez lehet az egyik irány. Azt mondod, hogy akkor az életemet elkezdem arra tenni, hogy tudnék neked az igazi lenni. Ez egy életprogram, nem is rossz. És így valami beteljesedik abból, ami ott a vágyam. És a másik pedig, hogy azt mondani, hogy erőfeszítést teszek abba, hogy hogyan tudlak téged igazinak látni. Fölfedezni azt nap, mint nap után, hogy te vagy az igazi. Hogy néha ez nagyon nehéz, mert kócos vagy, ahogy szoktam mondani. Kócos vagy, csípás, hiába. Létezik olyan, hogy csípás igazi. Van ilyen, csípás igazi. Van olyan, hogy már megnőtt a kislába, ujjakörme, és akkor éppen levág, akkor is te vagy az igazi. Elrontottad az ebédet, akkor is. Undok vagy. Hát látjátok, ez egy komoly munka, tehát most itt tartok.
Jó,
erre nem akarok többet. Akkor már csak zárásként Frommot idézem, hogy Fromm azt mondja, ha legtöbb ember azt gondolja, tud ő szeretni, csak meg kell hozzá találni az igazit. A helyzet meg pont fordítva van. Van rengeteg igazi, csak szeretni nem tudunk még elég jól. Tehát nem az igazi megtalálásába kell a legtöbb energiát fektetni, hanem ahogy megtanuljunk szeretni. Minél inkább tudunk szeretni, már jó van. Egész jó. Egy személyben minden. Egy személy adja meg nekem mindazt. Összes szükségletemre pozitívan válaszoljon. Rájövök, hogy nem így van, hogy ezt már most nem ragozom, a végtelenségig mondtuk. Hogyan nyerem ezt meg? Kedvenc szójátékom, hogy ott, magzati korunktól kezdve keressük az egészet, hogy egész egy emberben az egész ott legyen, és itt egyszer csak rájövünk, hogy senkiben sincs meg az egész. Szóval, hogy mennyire éltétek át egy mélységes fájdalomként, hogy nem vagytok tökéletesek. De látjátok, ez teljesen egy irracionális dolog. Hát az eszemmel én is tudtam, hát értitek, hát nyilván nem voltam gyagya, de azt megélni, hogy te jó ég, hogy nem én vagyok, a dolgok nem úgy vannak, én egyszerűen csak egy ember vagyok, és semmit nem tudok, és hogy lesz, és csak így bele vagyok vetve a létezésbe, és hogy megéljük azt, hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy döbbenetesen fájdalmasan tökéletlenek vagyunk. De az a szép, mikor átéljük a tökéletlenségünket, annak van ott egy kiegészítő élménye, egy egészséges lélek, mikor megéli a tökéletlenségét, vele együtt megéri a méltóságát. Hogy a tökéletlenség és a méltóság össze tud egymással tartozni. Ez nagyon fölemelő. Hogy nem kell hazudnom magamnak, hogy eddig azt gondoltam, vagy tökéletes vagyok és szerethető, vagy tökéletlen és szerethetetlen, vagy van emberi méltóságom, de akkor van is mire, vagy nincs, hát persze miért is. És a kettő együtt van. Tökéletlenség és méltóság, és tökéletlenség és méltóság. És akármennyire tökéletlen vagyok, megvan a méltóság. Egy személyben mindent, és onnan indultam, hogy mikor rájövök, hogy senki se tökéletes, senki se egész, hogy ez nem akadálya annak, hogy valaki vagy valami teljes legyen. Hát ez a vesszőparipám, ezt nem akarom hosszan. Az egész nem ugyanaz, mint a teljes. Itt átéljük, hogy senki se egész, itt meg átéljük azt, hogy nem is kell, hogy egész legyen, mert anélkül is lehet teljes. És erre most akárhogy is, ugye Jézusnál jobb példát nem tudok. Ugye valaki leél egy fél életutat, 35 év, nincs felesége, nincsenek gyerekei, elárulják ott hagyják, egy apostol van ott, miközben a tüdét, lelkét, szívét, mindenét odaadta, egy apostol van ott. Hát erre mindent mondhatunk, csak azt nem, hogy ez egy egész élet. Nem mondhatjuk, hogy egész élet. És közben mondhatjuk rá, hogy teljes. Azt mondhatjuk, hogy teljes. Főleg pedig én azért bizonyosodtam meg erről, mert hogy Jézus maga a kereszten azt mondja, hogy beteljesedett. Jézus ezt a derékba tört életet úgy értelmezte, hogy teljes.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.